Isten igéjét, úgy, amint a Biblia olvasó kalauz szerinti mai újszövetségi ige szakaszban olvasható, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 27. részének 9-től 26-ig terjedő verseit.
Mivel pedig már sok idő telt el, a hajózás kezdett veszélyessé válni, mert a böjt is elmúlt már. Pál figyelmeztette őket. Férfiak, úgy látom, hogy ez a hajózás nem csak a rakománynak és a hajónak, hanem a mi életünknek is ártalmára és nagy kárára lesz. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Mivel a kikötő telelésre nem volt alkalmas, ezért a többség úgy határozott, hogy hajózzanak tovább, ha csak lehetséges, egy krétai kikötőbe, Főnixbe, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig gyenge déli szél kezdett fújni, úgy gondolták, hogy feltett szándékukat véghez vihetik, felszedték hát a horgonyt, és Kréta mentén hajóztak tovább. Nem sokára azonban a sziget felől viharos szél csapott le ránk, amelyet északkeletinek neveznek, és amely a hajót magával ragadta, és mivel nem bírt a széllel szembe menni, hagytuk, hogy magával vigyen bennünket. Amikor pedig egy kis sziget alá futottunk, amelyet Klaudának hívnak, alig bírtuk hatalmunkban tartani a csónakot. Miután azt felvonták, védőintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy Szirtisz zátonyaira futnak, leeresztették a horgonyt, és úgy sodródtak tovább. Amikor pedig a szélvésztől nagyot hányattattunk, másnap a hajó terhet kidobták, harmadnap pedig saját kezükkel dobálták ki a hajó felszerelését is. Amikor pedig több napon át sem a nap, sem a csillagok nem látszottak, és nem kis vihar tombolt, minden reménységünk elveszett az életben maradásunk felől. Amikor pedig már egy jó ideje nem ettek, Pál felállt közöttük, és azt mondta, férfiak, jobb lett volna, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából. Így elkerültük volna ezt a bajt és kárt. De még most is bíztatlak titeket, ne veszítsétek el a reményt, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ma éjjel mellém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj, Pál, a császár elé kell állnod, és Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik veled hajóznak. Azért bízzatok, férfiak, mert én hiszek Istennek, úgy, hogy úgy lesz, amint nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Mi is adjunk hálát az Úrnak, értek testvérek, imádkozzunk. Áldott Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy sok bajban, küzdelemben fordulhatunk hozzád, és segíts Uram, hogy mi is, ami káros, ami rajtunk van, bűn és teher, és mindaz, ami a mi akaratunk, a mi szelünk, a mi déli szelünk, azt oda tudjuk adni neked, mert az csak a kárhozatba visz bennünket, a veszedelembe visz bennünket, és hányódunk a tengeren. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy szállj bele az életünk hajójába, és te legyél a kormányos, és add, hogy ne hallgassunk a mi saját gondolatainkra, mások nem jó tanácsára, az ördög sugallatára, hanem egyedül rád. És köszönjük, Uram, hogyha mégis eltévednénk, ha mégis félnénk, te odaállsz hozzánk, mert küldted a te szent lelkedet, hogy ne tévejegyünk, hogyha nincs nap és hold és csillagok, akkor is a te igédbe kapaszkodjunk, csak is a te igédbe. Mert mi olyan sokszor nézünk a körülményekre, amelyek talán jónak tűnnek, de mégsem azok. Kérünk ad, hogy rád támaszkodjunk, és bízzunk benned, hogy legyünk a te szolgáid és gyermekeid. Kérünk, hogy legyél az ige hallgatójával, az ige hirdetőjével, és áld meg a te mondani valódat, bíztass bennünket, mondd nekünk, hogy ne féljünk, mert te megváltottál, nevünkön szólítottál, tiéd vagyunk. Add, hogy mi is ehhez méltán éljünk és higgyünk benned. Higgyük el, hogy a te igéd igaz és ámen. Szólj hozzánk és vigasztalj és bátoríts bennünket. Ámen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét, buzdító szavát Péter apostol első levelének 3. részéből a 10., 11. és 12. versből hirdetem nektek. Mert aki szereti az életet, és szeretne jó napokat látni, tartóztassa meg a nyelvét a gonosztól, és ajka ne szóljon álnokságot, forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse a békességet, és kövesse. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosztevők ellen fordul. Amen. Isten igéjére készülve a 299. dicséret első versét énekeljük. Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad tengere. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni üzenetét, írva található már felolvasott helyen. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 27. részében, a 23. és 24. versben. Mert ma éjjel mellém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok és akinek szolgálok, és ezt mondta, ne félj, Pál, a császár elé kell állnod, és Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik veled hajóznak. Amen. Kedves testvérek, 4 hete az Isten tiszteleten már elhangzott egy hasonló biztatás, amely ugyanígy kezdődött, ne félj, és amely ugyanígy Pálnak szólt. Sőt, azóta is olvastuk a Bibliaolvasó kalauz szerint egy másik biztatást. Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Tehát Isten 3 ízben is megerősítette Pált egy-egy éjszakai látomásban vagy éjszakai beszédben, mert nagy szüksége volt rá. És kedves testvérek, én úgy gondolom, hogy nekünk is nagy szükségünk van az Úr biztatására és erősítésére. Sokszor kerülünk életünk folyamán olyan helyzetekbe, amikor nem látunk kiutat, és az Úr biztatására van szükségünk. Az első, amit tisztáznunk kell, hogy ki mellé áll oda az Úr. A 23. versben így olvastam, mert ma éjjel mellém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok és akinek szolgálok. Tehát először is amellé áll oda az Úr, aki Istené, így mondja Pál, akié vagyok. Ne gondolja senki, hogy Isten mindenki mellé odaáll. Ez a fő tévedése a hagyományosan vallásos embereknek. Hányszor elhangzott már, pedig kértem Istent. Talán haragszik rám az Isten, hogy mindez megtörténhetett velem? Miért büntet Isten így? Egyáltalán van-e Isten, ha ezt megengedi? Kedves testvérek, csak amellé áll oda az Úr, aki az Úré. Az újjászületett, a megtért emberek számíthatnak Isten feltétlen segítségére. És persze ők sem úgy, hogy Istennek valamit is kötelessége lenne megtenni, amit mi szeretnénk, de az, hogy ő mellénk áll, és ő gondot visel ránk, élő hitre jutott emberekre, az egészen bizonyos. Ki mellé áll oda az Úr? Aki Istené, és azért van egy másik kifejezés is, aki Isten szolgálja, ahogyan mondja Pál, akinek szolgálok. Tehát Isten mellénk állásának másik feltétele az engedelmesség, aki ugyan élő hitre jutott ember, de engedetlenségben jár. Az ne számítson Isten melléállására. Persze Isten minden gyermekére feltétlenül gondot visel. De ez a fajta melléállás, amit itt az igében olvasunk, az engedelmes szolgálattól függ. Hagyományos megfogalmazásban Ki mellé áll oda az Úr, akinek Jézus Krisztus nem csak személyes megváltója, hanem Ura is. Ez volt az első dolog, amit feltétlenül tisztáznunk kellett, és ami a 23. versben olvasható. Igen, Pál apostol mellé odaállt az Úr angyala, annak az Úrnak az angyala, akié ő, és akinek szolgál, és hogyha mi is Isten megváltottjai, Jézus Krisztus megváltottjai, és az ő engedelmes szolgái vagyunk, akkor mi is számíthatunk minden körülmények között arra, hogy Isten akár ilyen módon is mellénk álljon. Másodjára nézzük meg ennek a biztatásnak a tartalmát. Így kezdődik a biztatás, ne félj, Pál! Akármilyen fantasztikus ember is volt Pál, akire érvényes az a mondás persze Isten ügyében, hogy ha kidobták az ajtón, bejött az ablakon, ha kidobták az ablakon is, bejött a kéményen, tehát őt aztán nem lehetett lebeszélni a misszióról, nem lehetett lebeszélni arról, hogy hirdesse a Krisztust, az örömhírt mindenütt és mindenkinek. De azért mégiscsak neki is kellett a biztatás. Akármilyen elkötelezettséggel, akármilyen vehemenciával, akármilyen szeretettel is szolgált az Úrnak, újra és újra neki is szüksége volt a megerősítésre, a biztatásra. Hiszen, amikor elhangzik most ez, hogy ne félj, Pál, akkor elmondhatjuk róla, hogy már évek óta fogságban volt. És most, amióta fogságában végül is eldöntetett, hogy elviszik a császár elé Rómába, most már napok óta tombolt a vihar a tengeren, és nem lehetett tudni, hogy ennek a hajótnak mi lesz a vége. A következő versben azt olvassuk, hogy amikor már 14. napja hányódtunk a tengeren, és nem lehetett látni sem a napot, sem a holdat, sem a csillagokat, nem lehetett navigálni, és a hullámok állandóan azzal fenyegettek, hogy elnyeli a hajót a víz, akkor megállt az Úr angyala éjszaka Pál mellett, és azt mondta neki, ne félj, Pál. Hiszen még a legcsodálatosabb hitű ember reménységét is ki tudják kezdeni a körülmények. Ne félj, Pál! Ne félj! Pont, és most ide mindenki helyettesítse be a saját nevét. Hiszen annyi minden vesz bennünket körül. Betegségek, gyász, adósság, munkanélküliség, válság, csalódás. Valami nem sikerült. Anyagi vagy lelki veszteségek értek. Vannak körülményeink, vannak olyan körülményeink, amelyekre, hogyha tekintünk, akkor azt mondjuk, hogy mindennek vége. Amikor már csak nem elnyelnek a hullámok, hát ránk fér Isten biztatása, hogy ne félj. Ha Isten akaratában jársz, kedves testvérem, nem kell, sőt nem is szabad félned, hiszen nincs rá semmi okod. Ne félj! Aztán a biztatás tartalmához hozzátartozik az indoklás is, hogy miért ne féljen Pál. Ezt így fogalmaztam meg, hogy a küldetés védelme. A császár elé kell állnod. Hogyha ebben a tengeri viharban elpusztult volna Pál, akkor hogyan tudott volna a császár elé állni? Márpedig Istennek ez volt a terve vele. A császár elé fogsz állni, tehát megmenekülsz erről a hajóról. Istennek terve volt Pállal, és Istennek terve van velünk is. Már többször elmondtam, hogyha Isten feladattal, küldetéssel bíz meg bennünket, és mi engedelmességben járunk, akkor nem történhet semmi, de semmi, ami megakadályozhatná küldetésünk teljesítését. Persze nem mindig így képzeljük el a megoldást, mint ahogyan végül is Pál részesedett abban a küldetésben, amellyel Isten megbízta őt. Ő annak idején azt képzelte, hogy majd szabad akaratából egy negyedik missziói úton, olyan ütemben, olyan közlekedési eszközzel, úgy, ahogyan ő akarja, majd el fog jutni Rómába. Hát ugye itt azért nem egészen erről van szó, mert fogságba került, évekig fogságban volt, és aztán vitték hajón, de nem szabad emberként, hanem fogolyként, így került Rómába a császár elé. Lehet, hogy ő nem így képzelte el a római missziót, de Isten így képzelte el, Isten így adta. Egy biztos, ha Isten Pálnak adott küldetése az volt, hogy eljusson Rómába, akkor Pálnak el kellett jutni a Rómába. Most éppen így, hogy hajón, fogságban utazott. De Isten figyelembe veszi csüggetéseinket, belefáradásainkat, és ezért most itt már ismételten megbiztatta Pált. Hiszen egyszer már ezt neki megígérte. Ezt olvastam fel az istentisztelet elején. Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Tehát Pál pontosan tudhatta, hogy Rómában lesz feladata. Isten mégis újra megbiztatja őt. Isten nem olyan, mint az anekdóta beli férj, akinek a felesége panaszkodik, hogy a férje soha nem mondja neki azt, hogy szeretlek, édesem. És a férj ugye úgy válaszol, hogy hát az esküvőn kimondtam, hogy szeretlek, és azóta nem vontam vissza ezt. Ugye Isten nem ilyen. Isten kimondta azt, hogy neked Rómában kell bizonyságot tenned. Isten sem vonta vissza ezt a küldetést, hiszen Pál az ő gyermeke volt, Pál engedelmességben járt, Pálban buzgott a misszió. Nem vonta vissza Isten azt, hogy Pálnak Rómában meg kell állnia majd a császár előtt. Mégis újra megbiztatta őt. Hiszen emberek vagyunk, esendő emberek vagyunk, még Pál is, hát még mi. Istennek legyen hála, hogy újra és újra megerősít bennünket, hogy ő nem unja meg a belefáradásainkat, nem unja meg a csüggedéseinket, nem unja meg azt, hogy várjuk, hogy Isten újra és újra kimondja azt, hogy szeretlek, édesem. És végül, amit így fogalmaztam meg, mindjárt megmagyarázom, hogy miért, hogy árukapcsolás. A Pálnak adott kegyelem ugyanis másokra is átsugárzott. És nem csak az igaz, hogy Pál evangélium hirdetésére sokan megtértek, és akik elfogadták, befogadták a szívükbe a hirdetett igét, az evangéliumot, azok megmenekültek, azaz üdvözültek, hanem Isten mindazoknak az életét megtartotta akkor ott fizikailag, akik Pállal voltak egy hajóban. Ez is megmenekülés, bár nem az örök élet szempontjából, de azért úgy zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy aki fizikailag életben marad, annak a számára még tart a kegyelmi idő, akár a megtérésre is. Persze azt nem tudhatjuk, hogy az utastársai közül valaki megtért volna, de nem lehetetlen. Mindenesetre fizikailag valamennyien megmenekültek. Az engedelmességben járó élőhitű emberek tehát áldást jelentenek környezetük számára is. Egy hívő feleség a hitetlen férjnek, vagy fordítva. Természetesen nem arra gondolok, amikor így lépnek be a házasságba, mert az engedetlenség, amikor egy hívő és hitetlen összeházasodik, az engedetlenség. De hogyha menet közben az egyik megtér, akkor a megtért fél áldást jelent a másik számára, a nem hívő fél számára is. Úgy, ahogyan Pál is áldást jelentett mindazok számára, akik vele egy hajóban utaztak. Vagy a hívő szülők a gyermekeik számára, vagy a hívő gyermekek a szüleik számára, egy hívő főnök a beosztottainak, vagy akár egy hívő államelnök vagy miniszterelnök az egész ország számára. Gondoljunk a hívő királyokra Izraelben, hogy Dávid milyen áldás volt az egész ország számára is. Vagy gondoljunk a magyar történelem, vagy a holland történelem nagy uralkodóira, vagy államelnökeire, akik élőhitű emberek voltak, mondjuk Bethlen Gáborra, hogy milyen nagy áldás jelentett egész Erdély számára az ő élete és szolgálata. De, és ez nagyon fontos, itt nem egy személytelen viszonyról van szó, mint hogyha csupán Isten csatornái lennénk mások felé az áldás számára. Mint hogyha mi érdektelenek lennénk, Isten felhasznál bennünket, környezetünkben emberek így idézőjelbe téve élve maradnak, nem süllyednek el a hajóval, mert Isten azt mondja Pálnak, hogy ajándékba adta neked mindazokat, akik veled hajóznak. Tehát utas társai ajándékot jelentettek Pálnak. Isten ajándékainak pedig örülni szoktunk. Isten még ezzel is megörvendeztet minket. Többször előfordult már, hogy akiért imádkoztam, váratlanul megtért, és én voltam a legjobban meglepve, hogy az illető megtért. De mennyire tudtam ennek örülni? Isten már többszörösen is elpusztította volna ezt az egész világot, mint ahogyan az özönvízben megtette. De amíg van ezen a földön, aki imádkozik a világért, Európáért, hazánkért, hazánk vezetőiért, egész Magyarországért, addig jó értelemben Isten kezei meg vannak kötve. A hívő emberek áldást jelentenek ennek e világ számára. A hívő emberek áldást jelentenek Magyarország számára. De ami fontos, nem csak azzal teszünk a legjobbat a világnak, hogyha imádkozunk érte, hogyha missziót folytatunk, persze ezek nagyon fontos dolgok, hanem azzal, hogyha Isten engedelmes gyermekei és szolgái vagyunk. Mint ahogy feleségemmel, Anikóval sokszor el szoktuk mondani, hogy a legnagyobb ajándék, amit adhatunk a gyermekeinknek az, hogy hívők vagyunk, Isten gyermekei vagyunk, és hogy szeretjük Istent és szeretjük egymást. Ennél nagyobb ajándékot gyermekeinknek nem adhatunk. Hát így biztasson meg bennünket Isten. Így adjon nekünk küldetést, kitartást, és amikor szükségünk van, mert mindannyian újra és újra megfáradunk és megcsüggedünk, adjon biztatást, bátorítást, hogy újra elmondja nekünk, amit az a férj nem mondott el, hogy szeretlek, édesem. Amen. Isten igére válaszként a 394. dicséret második versét énekeljük, hullámok, ha rémítenek, mérhetetlen víz felett. Urunk, magasztalunk téged, hogy jót készítesz nekünk. Először is újjászületést, megtérést a te választottaidnak, hogy örök életre, üdvösségre jussunk, aztán küldetéssel ajándékozol meg, hogy ne tétlen hívő emberek legyünk, hanem beálljunk a szolgálatba. Így kérünk, Urunk, hogy mindannyian, akik itt a te gyermekeid vagyunk, megtalálhassuk azt a szolgálati területet, amellyel te ajándékoztál meg minket. És köszönjük újra meg újra, hogy nem restülsz meg a mi biztatásunkban, hogy nem fárasztasz téged, hogy megcsüggedünk és meglankadunk, hanem újra és újra bátorítasz, biztatsz, buzdítasz, hogy kitartsunk, hogy veled járjunk, hogy el tudjuk végezni azt a küldetést, amellyel te ajándékoztál meg. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy a mi hívő és engedelmes életünk mások számára is áldás lehet, és ezek az emberek pedig a mi számunkra lehetnek ajándékok, hogy így örömmel tudjunk szolgálni, örömmel végezzük a dolgunkat. Köszönjük, Urunk, hogy ezt az árukapcsolást elvégezted. Köszönjük, hogy a legfőbb árukapcsolás is a miénk lehet, ahogyan ígéd mondja, hogy te, aki egyszülött fiadat nem kímélted, hanem mindnyájunkért odaadtad, hogy ne ajándékoznál vele együtt mindent minékünk. Köszönjük, Urunk, hogy nem egyedül kell a hitnek a küzdelmeit végig küzdeni és a hit útját végig járni, hanem vannak testvérek, van gyülekezet, vannak közösségeink. Kérünk, Urunk, hogy mindenki találja meg a maga helyét. És legfőképpen adj engedelmes szívet, mert ezáltal tudjuk a mi hivatásunkat beteljesíteni ezen a földön. Könyörgünk gyülekezetünkért, könyörgünk hazánkért, Magyarországért és országunk vezetőiért, könyörgünk Európáért és az egész világért. Urunk, munkálkodj, hívd el a tiédet, és add meg, hogy a hívő emberek imádsága hatással legyen erre a világra, bizonságtételükkel együtt. És kérünk, Urunk, hogy magunkban elmondott csöndes imádságainkat is hallgasd meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg testvérek a hirdetéseket.